Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól a mai részből, a Máté Evangélium a 27. részének a 45. versétől az 50. versig. Így. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, Éli, lamma sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak, Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Imádkozzunk. Édesatyánk, életnek és minden élőnek ura, nem is tudjuk, hogy mi is az élet, vagy az életünknek az értelme. Olyan furcsa énekelni ezeket az énekeket, hogy az élet elesett és holtával nyert életet. Olyan sok-sok ellentmondás feszül az evangéliumban és a mi életünkben is. Szeretnénk, Urunk, igazán megismerni azt az életet, amit Te adsz nekünk. Szeretnénk elnyerni az örök életet már itt. Szeretnénk megízlelni ennek az ízét. Szeretnénk a halál ellen is bátorítást venni. És szeretnénk elmélyedni abban a titokban, amit Te az Úr Jézus megváltó halálába rejtettél el. Az életünknek a titkát, a halálunknak, feltámadásunknak, az örök életünknek a titkát. Szeretnénk ezt elkérni, ebben elmélyedni. Szeretnénk ma este is ebbe belekapaszkodni. Ebből gyógyulni, erőt meríteni, és másoknak is erőt adni. Köszönjük a mai meghívásodat, és kérünk, hogy így tárd fel ezt a titkot, hogy lehessen belőle nekünk táplálékunk, hitünk, reménységünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz az Úr Jézus nevében. Amen. Dávidnak bétölt írása. Az egész mai este arról szól, hogy Jézus Krisztus, amikor meghal, ugyanúgy, mint ahogy az életében, a halálában is végig Istenre figyelt, és betöltötte azt, ami a proféciákban meg volt írva. Jézus még a halálával is proféciát tölt be. És a mai alkalommal ez a bizonyos profécia, ez a 22. Zsoltár, most nem olvastam föl előre, de közben fogok belőle felolvasni. Nagyon plasztikusan hozza elénk, hogy mind ment keresztül az Úr Jézus. Most ez a havazás sok minden emléket előhoz. Érdekes lehetett talán a múlt hétvégén is ez a bizonyos hóhelyzet, ami sokaknak krízist okozott. Ugye volt, aki felborult az országúton, volt, aki csak a vesztegzárba került, tehát nem tudom, hogy akár a jelenlevők között van-e olyan, aki beszorult. Én csak másnap keltem útnak, de még akkor is álltunk egy órát a strádán, pedig akkor már tiszta volt minden, csak egyszerűen nem lehetett menni. De az, aki megakadt a hóban, és se előre, se hátra, vagy esetleg belement egy nagy baleset gócba, úgyhogy egy darabig ugye nem is látok sokat, és aztán egyszer csak előttem vannak sok tömeg, és én is belerohanok, vagy én még meg tudok állni, de aztán hátulról belém rohannak. Biztos, hogy jelenleg ők is éltek át olyan élményeket, amikor pörögtek az események, és egyszerűen nem voltunk urai az eseményeknek, és megtörtént a baj velünk. Nekem egy olyan havas emlékem van, ami talán érzelmileg segít megfogni azt, hogy mi ment át Jézus Krisztus. Nagyon messze van ettől persze. Amikor katona voltam, akkor az egyik ott Mikuláskor, december 6-án kaptunk egy ilyen riadót, egy riasztást, és hát én tüzér voltam, rohantunk a felszerelésünkért, és már akkor egyébként pont feküdtünk volna le, este 10-kor volt ez, már átöltöztük bizonyára, mindenki gyorsan fölöltözött, gyorsan vettük elő a málhazsákokat, rohantunk a fegyverraktárba, felvenni a géppisztolyokat, tárakat, utána pedig rohantunk le a teherautókhoz, és az pedig vitt minket ki a nagy lőszerraktárban. A nagy lőszerraktárban, hát körülbelül akkora dobozokat vittünk, mint ez az asztal, ebbe két malac fért bele, két töltet. A súlya egy ilyen doboznak körülbelül 90 kiló volt. Hát ketten vittük, nyilván nem egyedül, és rámoltunk körülbelül 2 óra hosszat. Hajtottak minket, mint az őrültet, és hát raktuk, már alig éreztük a kezünket, folyt rólunk a víz, és amikor felszálltunk, végre vége volt, teljesen teleraktuk a teherautókat, végre vége volt tehát tele volt a teherautó, akkor ocsúttunk föl, hogy teljesen át vagyunk ázva. Ránk ázott a ruha, és akkor fogtuk ugye és nézem, hogy leesik a magatja, fogtam az övemet, és két egész lyukkal arrébb tudtam behúzni. Tehát lefogytunk egy másfél-két jót az alatt, 2 óra alatt, és hát felültünk a lőszer mellé, és akkor hát álltunk. Hát sötét volt, éreztük, hogy valami finoman szemerkél, hát biztos esik az eső, hát mindegy, úgyis vizesek vagyunk. Na, felkapcsolták a villanyt, láttuk, hogy ez zuhog ez az eső. Hát egész éjszaka mentünk, ilyen különböző helyeken, esett ránk az eső, fáztunk, így remektünk. Azért is emlékszem arra, hogy az a vacogás, hogy mindenki így erőből, így testből, teljes testből remegett. Én akkor már teológus, előfelvett teológus voltam, és ránk is förmettek a katonatársaink, hogy na teológusok, most imádkozzatok, ha van Isten, ugye? Majd meghagytunk, könyörögtünk az Őrmesternek, hogy ránk is terítse azt a ponyvát, amit csak a lőszerekre terítettek rá, hogy ne ázzunk el teljesen. Kívülről, belülről teljesen átáztunk. És akkor már kezdett, tényleg azt éltem én is át, hogy imádkozom, persze, hogy imádkoztunk, hogy hol van Isten? Mi lesz ebből? Mi ott a szántások mentén álltunk, vagy mentünk, próbáltunk menni. Ezek a 6 kerék hajtásos teherautók, ezek is beragadtak a sárba 6 kerékkel. Jöttek a tankok, próbáltak minket kihúzni. Akkor már reggelre már esett a hó, ugyanúgy most. Megfagyott a nadrág a lábszárunkon, tehát éreztem, hogy lehet törni a nadrágot. Szóval úgy éreztük, hogy Isten is elhagyott minket. Tehát nagyon, nagyon elhagyatottságérzés volt. Hát aztán mégis már reggel 7:30 felé értünk be a laktanyába, akkor sikerült mindenkit kihúzni a csávából. Nem jött ellenség. Tehát ha ellenség jött volna, nem tudom, mit csináltunk volna. Az biztos, hogy nagyon megjártuk volna, így is megjártuk. De hogy az a magunkra hagyatottság, vagy az a kiszolgáltatottság érzés, hogy a férfiak is sírnak, ez egy érdekes érzés volt. Ez csak egy éjszaka volt, tehát nyilván aki talán a háborúban volt katona, vagy hivatásos, vagy bármi más ilyesmin átment, vagy börtönélménye volt, ahol megszégyenítették, biztos, hogy sokkal többet élt át. Ez csak egy pici ízelítő volt abból, amit mások, milliók talán keményebben, sokkal keményebben éltek át, mint amit én. De ez biztos, hogy a szenvedés, a méltatlanság, a kiszolgáltatottság, a megszégyenülésnek az érzése, ez a katonassághoz ez nagyon jó köthető. Most már az a generáció lassan, hát akit én képviselek, ugye mi voltunk még utánunk pár évvel, még volt igazi katonasság, aztán egyre inkább már nem. De hogy Isten azért ad nekünk bizonyos élményeket, ha nem katonaság, vagy nem háború által, akár egy betegségben, vagy egy kórházi ágyon, vagy ki tudja, akár a családi helyzetben, hogy kiszolgálhatottak leszünk. Az egyik gyülekezeti tagomnak most nemrég temettük az apukáját, nagyon harcos ateista volt az apukája, és nem, tehát ő sem igazán tudott hogyan viszonyulni hozzá. Ő, ez a fiú, ő megtért nálunk, és újjászületett, de nem tudta, hogy hogyan képviselje ezt a dolgot az apukájánál, akinél egy olyan rákos daganat terjedt el, hogy lassan mindent elzárt, és nem tudott enni sem már, szépen lassan egyszerűen tehát a fájdalmak és az éhezés és a szomjazás az tette tönkre, és az attól halt meg. Egy teljes kiszolgáltatottság, amikor az ember érzi, hogy elfogy a levegő, elfogy minden, elfogy az élet. Teljes tehetetlenség. Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor Jézus itt látjuk, hogy szenved, akkor mindenben előttünk járt. Nincs az a szenvedés, az a fájdalom, az a megaláztatás, amin őt át nem ment volna. Ez egyik vigasztalásunk most, és most hadd olvassak föl egy kicsit abból a bizonyos Zsoltárból, amiből Jézus maga a kereszten idéz, mert Jézus a kereszten is az atyára figyel, és az atya tervére, az igére figyel. A testvéret ige annyira nem tagadhatja meg magát, hogy akkor is arra az igére figyel, aki az atyától jött, aki az atya szájából származik. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Az Istentől való távolság átélése. Csak válogatott verseket olvasok. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam, mind, akik látnak. Ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Az emberi gyalázkodás, megvetés. És figyeljünk, hogy mit mond aztán a Zsoltáros. Te hoztál ki engem anyám méhéből. Biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva. Anyám méhében is te voltál Istenem. A bizalom szava. Akkor is, amikor nem érzékeli. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a bársáni bivajok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szép folytam, mint a víz. Kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt a bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az inyemhez tapadt. A halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be. Átikasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat. Ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztódnak ruháimon, köntösemre sorsot vetnek. Mindaz, amit Jézus átél a kereszten, itt van leírva nagyon szemléletesen. Testi, lelki kínlódása. És minden egyes pont, hogy megosztódnak a ruháim, hogy köntösére sorsot vetnek. És az, ahogyan ő függ a kereszten, és át vannak lyukasztva kezei, lábai. És ekkor is imádkozik. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siet segítségemre, ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. Szabadíts meg az oroszlán szájából, és a bivajok szavai közül engem nyomorultat. Nem tudjuk, hogy Jézus mennyit mondott hangosan ebből a Zsoltárból. de hogy tudta kívülről, és mondta, biztos, hogy így volt. Hirdetem nevedett testvéreinek, dicsérlek a gyülekezetben, kik az Urat féritek, dicsérjétek őt, Jákob utódai, mind dicsőítsétek őt. A Zsoltáros ebben a helyzetben is, miközben Istenért kiállt, még itt is hitvallást tesz. Hirdetem nevedett testvéreinek. Van ebben egy elpusztíthatatlan optimizmus, hogy én akkor is, ebben a helyzetben is felemelem a fejemet hozzád. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. Esznek az alázatosok és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. Hát ez is érdekes, hogy a Zsoltáros ilyet tud mondani ebben a helyzetben. Aztán egy egészen győzelmes befejezés. A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép. A vesztett helyzetben is ez lebeg a szem előtt, hogy az Úr győzni fog, és talán az ő halála sem lesz hiába való, a Zsoltárosé, hát tudjuk, hogy Jézusi nem az. Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken, csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok. Térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedékeknek. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Jézus proféciát tölt be, hogy a Messiás szenvedni fog. Hogyan éli ő ezt át? Erről szeretnék még beszélni, és hogy mi a gyümölcse. Jézus proféciát tölt be, mint ahogy minden mozdulatában, mindig amikor ment, szinte mindig idézte az Ószövetségből, hogy mi az, amit most ő betölt. És ezt teszi most az élete végén is. Engedelmeskedik. Ugye a Gecsemáné kertben mondta, hogy legyen meg a te akaratod, ne az az enyém. És mindig mondja, hogy amit látok, hogy az Atya tesz, én is azt teszem. Most is az Atyára figyel. És tudja, hogy a Messiás szenvedni fog az emberektől, közmegvetés tárgya lesz, gyalázásnak, köpködésnek, ütlegnek, lemesztelenítésnek a tárgya lesz. Arra szolgál az a hét, meg az egész böjti időszak, hogy egy kicsit jobban átéljük azt, amit Jézus értünk tett. Szolgálnak erre filmek is, könyvek is, lelki gyakorlatok. Ez a mai alkalom is. De ahogy én most felidéztem egy emlékemet, nekünk is segít talán az a néhány emlékünk, amikor méltatlanságot éltünk át. Amikor gyalázatot vagy megvetést kaptunk, pedig mi éppen valakinek jót adtunk, és nem azzal fizetett vissza, amivel mi vártuk volna. Talán mi is átéltük azt, hogy ártatlanul szenvedünk. Nem szolgáltunk rá, ami ér minket. A gonosznak kéne ott lenni, ahol mi vagyunk, és ehhez a gonosz kapott el minket, és csavarja ki a kezünket, és szorít a földre. Iszonyú méltánytalanság, méltatlanság érzés. A megsemmisülés érzése. Ravasz Lászlónak egy prédikációjából szeretnék egy pici részletet felolvasni. Elvégeztetett ez a címen. Jézus a kereszten halt meg, az volt akkor a leggyalázatosabb és legkínosabb halál. Sem zsidó embert, sem római polgárt nem feszítettek keresztre, csak olyan törvényen kívüli senki fiát, akit eltaposni való emberféregnek ítéltek. Ez a kivégzés inkább kegyetlen népmulatság volt, mint igazságszolgáltatás. Az elítéltel vadi játékot űztek. Megcsúfolták, ráúszították a tömeg állati ösztönét, megkorbácsolták, keresztjét vele cipeltették, és mikor a vesztőhelyre érkeztek, ráfektették a durva gerendára, nagy otromba szegekkel kezét, lábát átverték. Aztán a keresztet felemelték, megtámasztották, és az elítélt vérző sebeire nehezkedve ott függött a forró napon, bogarak csípéseinek és üvöltöző tömegek csupfogodásainak vagy átkainak kitéve. Értsük meg a Jézus halálának borzalmas testi kínjait. De testi kínjainál nagyobbak voltak lelki szenvedései. A triumfáló bűn látványa, az emberi gonoszság egetverő mérete, a hálátlanság, a gyűlölet és a káröröm boszorkány forgatada. Az a rettentő árvasság, amely körülvette tanítványai közül csak egy arcot lát, Jánosét, aki anyját Máriát tartja átölelve. De a fekete égből ránéz Júdás gonosz szeme, mint a közeledne feléje, hogy megcsókolja, és a Péter riadt véres tekintete, amikor megtagadta. A szenvedések mélypontja azonban az volt, amikor megkóstolta a kárhozatot. Csak ugyan beteljesedett rajta, átkozott, kárhozott, aki a fán függ. Amit embertől el lehet szenvedni, lehet, hogy mi is elszenvedtük. Mi is sok mindenen keresztül mentünk. Ezek ismerős dolgok. A Messiás szenvedni fog emberektől, itt van a 22. Zsoltárban, és mondom, ez nekünk is ismerős tapasztalat. Az, viszont az a második dolog, ami arról szól, hogy a Messiás szenvedni fog Istentől is, mert Isten teljes haragja és teljes ítélete esik rá. Ezt nem tudjuk, hogy ez mi. Lehet, hogy el is azt mondjuk persze bizonyos tapasztalatainkra, hogy hát az Isten ítélete van rajtam, és nyomaszt és nehezedik rám az Isten keze, szoktuk ezt mondani. De azt nem tudjuk elképzelni, mi Jézus átment. Az, hogy ő a mennyei dicsőségből esett ki, amikor lejött ide, már az egy számunkra egy elképzelhetetlen kontraszt. Az, hogy ő aztán egy egészen más kapcsolatba került Istennel, ő neki közvetlen bejárása volt, ő állandó kapcsolatba volt Istennel. Amikor lejött, akkor neki is imádkozni kellett. Neki is meg kellett állni, el kellett csendesedni. Ugyanolyan korlátok közé volt szorítva, mint mi. És szenvedett az üldöztetéstől, szenvedett a megvetéstől, a meg nem értéstől, az ellenségeitől is, meg a tanítványaitól is. Egy emberi magány is. De az igazi Istentől való szenvedés a Getsemáné kertben kezdődött, amikor még utoljára segítséget kérhetett Istentől, angyal segített neki, de amikor azt mondja, hogy nem az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, akkor tulajdonképpen onnantól kezdve megy az alászállás. És a sötétség három órája, amiről itt olvastunk a Máté evangéliumában, ez szinte képileg is kifejezi azt, hogy nincs semmi, nincs senki. Sőt, ez, amit nem tudunk elképzelni, hogy nemhogy szeretet nincs, részvét nincs, jelenlét nincs, hanem annak az ellenkezője van. Elfordulás, megvetés, harag, ítélet van. Ezek a szavak annyira gyengék. Én is próbálok olyan képeket hozni talán, ami nekünk valahogy visszaköszön. Ha mi azt átéltük, hogy minket ártatlanul bántottak, akkor Jézus ezt sokszorosan átélte. Ami az érdekesség, hogy ezt átélte ő emberektől, de Istentől átélni. Nem tudom, hogy jó-e a hasonlat, de hát na, vannak itt családos emberek, én nekem is van 5 gyermekem most már. A gyerekeim bíznak bennem, mint apában. És hát néha megszégyenülök, amikor haragomban ráigrontok, vagy valami olyasmit teszek, ami hát én is vagy később megbánok, vagy úgy érzem, hogy túlzó. Látom a tekintetükben azt a megrettenést. Van egy ószövetségi kép, amikor Izsákot fölteszi Ábrahám arra bizonyos oltárra, és fölemeli a kést, és nem tudjuk elképzelni, hogy mit érezhetett Izsák, hogy az a szerető atya, aki őt annyira várta, és őt annyira ajnározta, hogy most ráemeli a kést. Mi történt az apámmal? Jó, mondom, ez emberi kép, emberi gondolkodás, vagy gondolat, de valami ilyesmit él át Jézus Krisztus, hogy az atya, akivel ő egy volt, az hátat fordít, sőt, lesújt rá. Nem tudjuk elképzelni. És azért nem is folytatom, mert nem érdemes fokozni, nem tudjuk elképzelni. Inkább arra akarok most kicsit ávilágítani, hogy hogyan éri ezt át, hogyan éri meg Jézus. És már az előbb, ahogy felolvastam a 22. Zsoltát, hadd mutassak rá, érdemes ezt a Zsoltát úgy eltenni, hogy nem csak húsvétre, hanem utána is. Hogy lehet ez egy életmottónk, hogy amikor ilyen helyzetben vagyunk, bármilyen helyzetben vagyunk, akkor is nem csak ott van a szenvedés, hanem ott van az Istennek a győzelme is. Ez a kettő, hogy ne tévesszük szem elől, mert akkor is imádkozhatom, hogyha nem érzem, hogy Isten ott van. És Jézus nem érzi már, de akkor is hiszi. És akkor is tudja. És úgy imádkozik, biztos, hogy végig imádkozza a 22. Zsoltát. És biztos, hogy ez érteti őt, hogy legyen meg a te akaratod, mert a te akaratod jó és szent, és a végén jó gyümölcsöt terem. És imádkozik Jézus a kínzóiért is, ugye ez meg is jelenik egy másik evangéliumban. És Jézus figyel azokra, akik körülötte vannak. Biztos, hogy magával is el van foglalva, nagyon kapaszkodik az igébe, nagyon kapaszkodik Istennek az emlékeibe, hogy így mondjam, mert a jelenlétében nem tud kapaszkodni. Ami nem esít még, ami még neki a rendelkezésére áll, emlékszik az igékre, és forgatja magában, és mert ez az Isten forgatókönyve, megint a proféciát, ezt töltöm én most be. Ez van most. Ez a profécia. És ebben is az önátadása teljes, a lojalitása teljes, jön a kísértés, hogy szállj a keresztről, és ez az utolsó kísértés is teljesen hidegen hagyja Jézus. Teljes lojalitással, önátadással még a kereszten is figyel, az igére, figyel a tanítványaira, figyel az édesanyjára, figyel a latorra, hogy kinek mire van szüksége, micsoda lelki ereje van, és tanít minket. Rámutat a proféciáknak a beteljesedésére. És amikor ezt a Zsoltát ugye feljegyzi valaki, ugye az a Máté evangélista, ezzel is tanít minket Jézus, hogy valahol nekünk is így kell a szenvedésben részt venni, hogy az Isten igére figyelünk, akkor is, amikor nem érezzük. És ezzel tanít minket Jézus, hogy amikor nem érzem, amikor nem látom, amikor úgy néz ki, hogy elhagyott az Isten, elfordult tőlem, akkor is én a hitem karjaival megragadhatom, és én akkor is kapaszkodhatok bele. Így éri át Jézus ezt a nagyon nehéz órákat, kapaszkodik az igébe, mondja magában, imádkozza magában, közben figyel nem csak az Istenre, hanem az emberekre is, és közben méretik rá a csapás. És aztán össze is roskad. Kileheli a lelkét, ezt mindegyik evangélium másként fogalmazza meg, ugye a végső felkiáltás, hogy elvégeztetett, vagy atyám, a te kezedbe teszem a lelkem, mindegy, illetve valószínűleg mindegyik elhangzott, és aztán Jézus összeroppan, átadja az életét teljesen. Mi a gyümölcs? Azt vigyük ma haza, hogy Jézus előttünk járt, bármilyen szenvedés vár ránk. Semmi sem érhet meglepetésként, és hogyha jön egy fájdalom, jön egy szenvedés, egy megaláztatás, egy műtét, egy halálos ágy, emlékezünk rá, hogy Jézus ott van előttünk. És ha nem is érezzük, tudjuk, hisszük, kapaszkodunk. És segítségül hívhatjuk Jézust. Ez egyik. A másik az, hogy Jézus helyettünk, értünk halt, és tőlünk Isten már nem fog elfordulni. Akármit élünk át, akármit érzünk át, már a kárhozat nem lesz a miénk. Ez egy nagyon nagy igazolás. Amin átmenjünk, az a kapu, az fájdalmas, de ami ahova vezet, az az Istennek az üdvössége, mert Jézus helyettünk már minden büntetést, ítéletet elvett. Ez az ő halálának az érdeme. De erről még másik este is hallunk. És hitáltal pedig millióknak ad Isten örök életet. Ezt is hadd olvassam csak egy pár sorral Tavasz Lászlótól. Ez a szenvedő engedelmesség, a tökéletes hűségesség, a legnagyobb győzelem a bűn, a halál és a kárhozat felett. Nézzétek, milliók és milliók omlanak térdre a gyalázott fája alatt, milliók és milliók szállnak alá sebe mélységeibe, hogy ott meghajjon belőlük a mi régi, a mi istenellenesség, a mi nyomorúság és boldogtalanság. Milliók és milliók kelnek ki a sebekből, mint újjak, igazak, fiak és örökösök. Ez a gyalázatos halál, ez a szenvedés, ez az Istennek a hatalmas paradoxonja, hogy ez nekünk életet szerzett. És ennek az árán kapunk mi örök életet. Az, ami Jézusban, ott a kereszten Jézusból elfolyt vére, ez a kérdés, hogy vajon mi hitáltal összegyűjtjük-e, hogy a mi sebeink gyógyuljanak, hogy a mi életünk tényleg örök életé váljék, és nem csak a mi életünkre nézve, hanem mindazokra nézve is, akiket Isten ránk bízott. Hogy a húsvéti üzenetet továbbadjuk, a nagypénteki üzenetet is, hogy úgy lehet örök életünk, hogyha mi a Krisztus vérét nem hiába valónak tartjuk, hanem ránk nézve érvényesnek. Hogy ő értünk, helyettünk és miattunk halt. Ez a gyümölcs, és ez a gyümölcs számunkra is, és ezt a gyümölcsöt szeretné Isten továbbadni rajtunk keresztül is a többieknek. Ezért adunk hálát majd most az imádságban is, és adja Isten, hogy így menjünk egyre mélyebbre a Krisztus titkában, a holnapi nap, holnap utáni napokon is, és az uracsorában is. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, bevalljuk, hogy nagyon félünk a szenvedéstől, félünk a fájdalomtól, félünk a magánytól, félünk a rossz érzésektől. Akár azért, mert már átmentünk jó néhányon, akár azért, mert ismeretlenek, az ismeretlentől is félünk. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy most azzal vigasztalsz minket, hogy te már mindent előttünk megízleltél, megtapasztaltál az Úr Jézusban, minden utat bejártál előttünk, és ott vagy mindenhol. Nagyon köszönjük, hogy erősítesz és vigasztalsz ezzel, és főleg azt köszönjük, hogy a testi szenvedéseinken túl azt a lelki szenvedést, amit a kárhozat jelenten, amit a mi jogos büntetésünk jelentene, azt te elvetted Jézusban. Ezt nagyon köszönjük, ezt a felfoghatatlant, ezt az átélhetetlent. Szeretnék, Urunk, hogyha bármilyen lehetséges eszközzel tovább juttatnál minket ennek a megélésében, érzékelésében, hogy te szeretsz minket, hogy te szenvedtél értünk, és nem adsz olyan szenvedést, amit el nem tudnánk viselni. Segíts, Urunk, hogy legyen hitünk, és hogy amikor jön a krízis, akkor is belé tudjunk kapaszkodni. Amikor az érzés szinten már nem tudunk téged megragadni, a hitünkkel meg tudjunk. Így kérünk, Urunk, segíts nekünk is, de segíts azoknak, akik betegágyon vannak most, vagy éppen halálos ágyon. Kérünk, Urunk, hogy hatalmas módon, csodás módon legyél mellettük, és add magadat nekik. Szeretnénk így most az imádságban velük közösséget vállalni. Sőt, nem csak az imádságban, kérünk, Urunk, hogy küldj minket azokhoz, akiket meg kell erősíteni. Egy kézfogással, egy szorítással, egy öleléssel, egy kis hűsítő borogatással, biztató igékkel, a jelenlétünkkel. Kérünk, Urunk, hogy így küldj minket a betegekhez, így küldj minket a reménytelenekhez, akiknek nem a testük, hanem csak a lelkük beteg. Így küldj minket azokhoz, akik nem hisznek benned. Hadd legyünk a hírnökeid, hogy annak van csak élete, akiért az élet kereszten meghalt. Urunk, imádkozunk ezért az egész népért, a nemzetünkért. Imádkozunk Magyarországnak, a magyar népnek a felemelkedésért, megtérésért, az ébredésért. Imádkozunk azért, Urunk, hogy ne külföldön, ne bálványoknál, ne gazdasági oldalon keressék az emberek a megújulást, a reménységet, a segítséget, hanem keressenek téged. Kérünk, hogy ez a húsvét legyen ennek a zászló vivője, és készíts föl minket arra, hogy amikor valaki minket tőlük várja a reménységet, akkor mi rólad tudjunk bizonyságot tenni. Kérünk, Urunk, hogy tegyél minket bátor bizonyságtevőkké, misszionáriusokká. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk. Köszönjük a szeretetedet. Szeretnénk beléd kapaszkodva viszont szeretni téged minden körülményben. A megfeszített és feltámadt Úr Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Egy csendes percbe vigyük saját imádságunkat Isten elé, és majd utána a mi atyánkkal fejezzük az imádságot. Áldunk téged, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mint a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Köszönjük az időt és az idődet is, amit ide szántál. Holnap már nem csütörtök lesz, úgyhogy a következő istentiszteleteink vacsorás istentiszteletek lesznek. Holnap este 10:00-kor, nagy pénteken 10 órakor és fél hétkor, húsvét vasárnapján 8-kor, 10-kor, 10-kor este, és hétfőn csak délelőtt 10 órakor lesz vacsorás Isten tisztelet. Sok lehetőség, hogy hallgassuk az igét, hívogassunk el másokat.
A 337. dicséretet keressük ki. A 337. dicséret így kezdődik: Paradicsomnak te szép élő fája. A Krisztusnak a keresztfán tett 7 szavából van ez az ének. Az első verset énekeljük, majd a 8-9-10. Verset. Jó? Tehát így az első vers, kicsit így segít a dallamban is, látjuk a kottát, és aztán a 8., 9. és 10. verset énekeljük.